Rádió Bézs.
A nő 024-ben.
Jó estét kívánok, én Pataki Katalin.
Én pedig Generál Péter vagyok.
És szia, Kriszta.
Sziasztok, Kövesdi Krisztina.
Igen.
És ez itt a Kócsolom műsora.
Ez a Kócsolom, ahol általában a, hogy is van ez, az életről beszélgetünk.
A coaching örvén.
Vagy a coachingról az életörvén. És na hát ezek így mennek. Kéz a kézben, karba öltve. Szia, Kriszta. Kriszta, így jó?
Hogy Kriszti.
Kriszti. Na akkor ezt most megtanultuk, Kriszti. Ti honnan ismeritek egymást? Mert elárultam, hogy hol én hívok vendéget, hol a Péter hív vendéget, ahogyan így jövünk, megyünk, és inspirálódunk, és ahogyan érdekes emberekbe botlunk, aztán meghívjuk őket vendégségbe beszélgetni. Kriszti a Péteré.
Igen.
Hát ezt a Péternek kell elmondania.
De te emlékszel rá.
Hát én emlékszem szerintem rá, de terápiás titkokat nem hoztunk meg nyilvánosan.
Szerintem melyikőtök kezelt, melyikőtöket?
A Kriszti volt az én családállítóm. Családállításnak mondjam, vagy állítóm? Hát,
állítód.
Az igazság, hogy családállításról írtunk a Facebook oldalon is, és hogy rögtön jött az a mondat, hogy mert a Kriszti nekem már felállította.
De nem mertem, ilyen gyűrű van a kezem.
De ezt nem mertem megírni.
Ez szerencsé.
Ezek szerint te a monogám házasságnak vagy a híve.
Igen.
És azt gondolod, hogy ami ezen kívül van, az bűn és fertő.
Még egy állítás is.
Hű.
Hoppá, belekaptunk.
Mária Pócson voltam most hétvégén. Egy görögkat, ugye az egy görög katolikus kegyhely, és arról prédikált az atya, hogy a paráznaság bűn, és aki elválik, az bűnös. Uh-huh. És én ott ültem, hogy akkor én bűnös ember vagyok. Ez egy éles kezdés volt, kedves Péter.
Hát, hogy elváltál?
Én elváltam. Uh-huh. És hogy ez bűn. Tehát nem csak az bűn, hogyha az ember,
állít az ember,
állít másnak is, mint a házastársának, hanem még a vállás is bűn.
Na, és amikor ezt hallottad, az hogyan hatott rád?
Nagyon mélyen megérintett, hogy én soha nem gondoltam magamra bűnös emberként.
Uh-huh.
És nagyon sokat foglalkozunk a bűnnel mostanában, hogy milyen mély nyomokat hagy az emberben a bűnösség kérdése, hogy társadalmilag is mennyire erősen kondicionálva vagyunk arra, hogy bűnösek vagyunk. És akkor ehhez azért jön egy nagyon erős római katolikus gyökér ebben az országban.
Hát itt meg a régióban.
Igen.
De akkor nem is akarod magadtól ezt így letolni? Vagy magadról letolni, vagy magadtól eltolni ezt a koncepciót?
Hát
hogy eltolni bűnös
semmiképpen. Uh-huh. Ezzel valamit kezdeni kell. Uh-huh. Egyrészt felismerni, tudatosodni ebben. Aztán az úgy szerintem hosszú, míg az ember ezt leveti magáról, vagy feloldozza magát, vagy feloldja ezt a dolgot.
Én is elváltam, és hosszú éveken keresztül bűntudatom volt.
A bűntudat és a bűnkérdése azért az különböző szerintem. Az, hogy az embernek bűntudata van, arról vagy tudunk, vagy nem, vihető, nem vihető, de hogy bűnös vagyok, ezt kimondjátok, ennek nagyon-nagyon nagy súlya van.
Én nem éreztem bűntudatot sem, bűnösnek sem, hanem mélységesen szégyeltem magam.
Good for you.
Köszi. Hogy kiröhögött. Csak így mondom, mert nem látszik a rádióban, hogy milyen
nem videóra. Nem kiröhögtelek, csak mint egy... Szóval kezdted kiemelni magad, hogy nem, bűntudatod nem volt, és akkor mondtad a szégyent, ami szerintem egy szinttel, vagy egy emelettel mélyebb és gyilkosabb.
Gyilkosabb?
Uh-huh.
Ezt hogy érted?
Hogy rombolóbb. Az önértékelés, az öntudat a létezés szempontjából van egy ilyen hiedelmem, hogy a szégyen az sokkal destruktívabb, mint a bűntudat.
Még annyit tennék hozzá, hogy a szégyen eltünteti az embert.
Pláne.
Láthatatlanná teszi teljesen.
Akkor az a megsemmisítés irányába ható energia.
Hát illetve különböző stratégiák vannak, vagy lehet próbálkozni különböző. Az egyik ez a megszűnök, eltűnök, megsemmisülök, ez az egyik variáció, a másik meg ugyan már ide nekem, kit érdekel. Tehát, hogy, de mind a kettő szeparál, tehát hogy leválaszt magányos. Hát ez, mi van, ha azért szégyellem magam, mert bűnös vagyok? Melyik? Nem tudom, hogy ezek hogy vannak egymáshoz képest.
Ha bűnös vagyok, akkor nem érdemlem meg még az életet sem. Uh-huh. Nincs jogom létezni. És a bűnösök büntetést érdemelnek, és ezért nagyon komolyan tudjuk bántani saját magunkat. És nagyon komolyan bántatjuk is magunkat a környezetünkkel.
Jó, de hát ha ezt komolyan veszem, venném, akkor lépten nyomon bűnbe esem.
De nem is tudunk arról, hogy bűnösek vagyunk. Tehát most erről beszélgetünk, mert ez valahogy most előkerült, de megfogalmazódott bármikor is benned, hogy bűnös vagy, mert mondjuk római katolikusnak neveltek, mert
tudom, hogy elvileg annak tűnnék, hogyha megmérettetnék az alapján, a rendszer alapján, akkor tudom így intellektuálisan, hogy én bűnösnek számítok, de nem érzem magam annak.
De nem volt a mindennapjaid része az, hogy te bűnös vagy.
Nem.
Ezt az ember úgy tetten éri. Uh-huh. Szerintem nagyon sok munka, amire az ember ezt tetten éri.
És akkor mi van?
Hát, akkor jön a szembenézés, hogy tényleg bűnös vagyok-e, hogy vagyok bűnös, ki tud feloldozni, fel tud-e oldozni bárki vagy én magamat. Aztán itt valahol bejön az Isten kérdés is. Hogy az Isten fog feloldozni, vagy a valami nagyobb fog feloldozni, vagy mi történik velem.
És ezzel jól el lehet lenni.
Na jó, belecsaptunk még. Csütörtök este 6 órakor. Pedig csak egy ártatlan felvezető mondatot akartál, hogy Péter, honnan is ismerette a Krisztit?
Jó, hát elkezdtetek állítani.
Hát igen. Egyébként onnan ismerlek, hogy vezettél nekem vagy rendeztél egy állítást. Hogy kell ezt mondani? Csináltál egy állítást, vagy történt egy állítás?
Történt egy állítás.
Állítódott. Valami állítódott.
Igen. Ami ráadásul azt gondolom, hogy így a jelenlévők számára mindenképpen különleges volt, mert hogy a Kriszti azt akarta demonstrálni, hogy az állítás az nem föltétlenül akkor működik csak, hogyha mindent a nagykönyv szerint az előírásoknak megfelelően teszel, hanem hogyha abban a tudatállapotban vagy ott, ez az én interpretációm persze, majd kijavítasz, ha így van, vagy ha nincs így, ha abban a tudatállapotban van a vezető, amilyen tudatállapotban ilyent illik csinálni, akkor ott tulajdonképpen bármi történhet, bármit csinálhat maga a vezető is, aminek meg kell jelennie a színen, az megjelenik, aminek meg kell történnie, az megtörténik.
Olyan hálás vagyok, hogy ezt megosztod így nyilvánosan, mert abban az is benne volt, hogy a tér valahogy egy önálló entitás, egy önálló élőlény, valami sokkal több, mint amit mi ebből felfogunk, vagy tapasztalunk, vagy érzékelünk. És nagyon egy ilyen állítást nem szoktam csinálni csak úgy. Tehát ehhez kell egy olyan közeg, ehhez kell egy megtartó közeg, kell nekem egy külső pont, aki, hogyha én tényleg elveszem ebben, akkor ő megtart, és tanárunk ott volt, és ő volt a külső pont, és kell egy összeszokott csapat, és ebben történt az, hogy Péter elvállalta ezt a szerepet.
Hát benne voltam, vagy hogy mondjam... Tehát nem úgy indult, hogy akkor most csináljunk egy ilyen bohóctréfát, hanem úgy indult, hogy na, kezdjünk el, de aztán lett belőle bohóctréfa, ami aztán nyilvánvalóan ment tovább, hogy egyáltalán nem bohóckodtunk egy idő múlva.
Csak osszuk meg pontosan, hogy akkor itt mi is történt,
na,
hogy
ez érthető legyen. Nagyon jól vagytok.
Te emlékszel?
Én teljesen emlékszem.
Akkor ezt el kell, hogy meséljétek. Zene?
És zene, akkor, és aztán...
És akkor előről megjelent az egészet.
Jó.
vagyunk, és folytatjuk. Ott tartottunk, hogy Kriszti elmesélet, hogy milyen volt az az állítás, aminek én voltam a főszereplője.
Tanítok családállítást, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy akik kiülnek és családállítást csinálnak, azok biztonságban érezzék magukat, és biztonságban tudják azokat az embereket is, akik ott ülnek mellettük, és ezért demonstrálni szoktam, hogyha milyen az, amikor az ember széthibázza magát, és mindent, és ami létezik, minden hibát elkövet, és ebből nagyon nagy dolgok szoktak történni. Veled mi történt? Aztán majd folytatom tovább.
Nem tudom, de arra emlékszem, hogy mint hogyha anyám is ott lett volna, meg apám is ott lett volna, valami, szóval hogy ilyen dolgok azért történtek.
És mindezt úgy, hogy nem jelöltük meg a szereplőket, hogy ki legyen benne ebben az állításban, mert egy úgynevezett teljesen szabad állítást csináltunk, és én tényleg minden hibát elkövettem, amit hirtelen eszembe jutott, amit hibát lehet elkövetni.
Föl tudsz idézni néhány ilyen idézőjeles hibát?
Természetesen nem engedtelek kibontakozni például. Tehát kliensként nem hagytam, hogy végigmond, amit szeretnél. Aztán elég erőteljes megjegyzéseket fűztem ahhoz a problémához, amit te hoztál. Bár szabadállításként jelöltük meg azt, ami történik, mégis megkértem embereket, hogy és akkor te állj fel, és képviseld a Péter életéből ezt a szereplőt, vagy azt a szereplőt. És aztán elindult maga az állítás, és aztán oda mentem emberekhez, megfogtam a kezét, arrébb rángattam és ráncigáltam, tehát ebben semmiféle finomság nem volt. Nagyon konkrét utasításokat adtam, amit már egyébként nem adunk. Ülj le, térdelj le, állj fel, és aztán ez egy idő után végtelen röhögésbe fúlott. Miközben a térben nagyon komoly dolgok történtek.
És voltak olyan képviselők, akik a röhögés közepette a földön feküdtek és fájt nekik, meg sírtak meg. Tehát, hogy elindult tulajdonképpen az a folyamat.
Elindult a folyamat annak ellenére,
hogy
mi itt ebbe folyamatosan beleavatkoztunk, igen, és kontrollálni próbáltuk.
Igen. Hát akkor nem is lehet hibázni.
Én azt gondolom, hogy álljon szándékunkban, és nem hibázni, és tegyünk meg a tőlünk minden tőlünk tehetőt tegyünk meg azért, hogy vigyázzunk a másikra. Nagyon nagy a felelősségünk ebben. De a tér ad egyfajta biztonságot. És ehhez még egyet tennék hozzá, hogy nem szabad alábecsülni az ember egóját, ami teljes védelemként működik az állításokban, és azt állítóként tudnom kell, hogy amikor valaki ellenállásba megy be, ott nem megyek tovább. Nem fogom ráerőltetni az akaratomat, mert ő valamiért most ott ellenáll, és egyrészt a tér is vigyáz rá és ránk, másrészt pedig az ember személyisége is vigyáz arra, hogy túl nagy sérülést ne szerezzen, de lehet sérüléseket okozni.
Én coachként azt tanultam, hogy a coach az éljen nyugodtan a nem tudásnak a képességével. Te egy csomó olyan kifejezést használtál már magától értetődően, amit nem biztos, hogy akár én is úgy értek, ahogy te, vagy akik hallgatnak kérdez bennünket. Úgyhogy mi az, hogy a tér? Hogy mit értesz ez alatt? Ez hogyan fogjam én föl, amikor te így a térről beszélsz, a tér erejéről?
Erre két válaszom van. Az egyik az, hogy amikor összejön 10-12 ember azért, hogy ezt a családállítás nevű műfajt művelje, akkor már ott ugye a csoportban van egy fizikai tér, ami kialakul, hiszen körben ülünk, és ott van egy fizikai tér, ahol zajlanak ezek az állítások. Tehát itt nem kell ebbe többet beleképzelni. Amikor arról beszélek, hogy a tér megvéd minket, akkor arról beszélek, hogy sokkal több a világ, mint amit tapasztalunk ebből. és most ezt a térrel azonosítottam, de hát nyilván a világ, ami körülvesz minket. Akkor erről beszélek.
Akkor azt is mondod, hogy ebben a világban tulajdonképpen biztonságban vagyunk.
Ebben a térben. Ja, hogy ebben a világban.
Hogyha az a tér, a világ, ami körbevesz bennünket, akkor ebben a világban biztonságban vagyunk.
Ezt úgy szeretném odaadni mindenkinek.
Most ez a tér, ez mindig velem van.
Ez jön velem?
A világ körbevesz minket?
Hát ez a tér, amit ez a megtartó, tudó tér. Nem mondom, hogy minden tudó, de lehet, hogy minden tudó.
Hát ez erős.
Akkor ez erős, jó.
Mert nagyon spirituálisba kezdünk el haladni.
Jó. De hogy ezeken az állításokon ott megteremtődik valami, nem?
Vagy csak mi nyílunk meg valaminek, ami egyébként itt van körülöttünk.
Na ez az. Tehát, hogy
a szeretet terének is hívják. Uh-huh. És hogy a szeretet körülvesz minket. De hát ez nyilván egy életfilozófia is. Ki miben hisz, mit gondol a világról, milyen világképe van, milyen emberképe van, az én világképem, amit én csinálok, amiben én hiszek, amiben dolgozom, élem az életemet, az egy ilyen szeretettel teli megtartó tér. És én azt mondom, hogy amikor ez a csoport összejön, akkor mi nyílunk meg ennek a szeretetnek, aminek egyébként is megnyílhatnánk, de valahogy veszélyes a világ.
A szeretet szó, a múlt héten is a szeretet útjáról volt szó, és neked a szeretet erre van meghatározásod, definíciód?
Talán ez, amit most elmondtam. Uh-huh. Ez a megtartó, mindent átható, körülölelő.
És most így, hogy ülünk a stúdióban hárman, itt te érzed ezt a megtartó, körülölelő, szeretetteli teret?
Nagyon jó veletek lenni, igen, határozottan érzem. Uh-huh.
Patika, te érzed ezt a teret?
Én érzem. Azon gondolkodtam, hogy azt mondod, hogy ez filozófia vagy világ szemlélet kérdése is, tehát, hogy kinek nyílik ez meg, vagy mikor nyílik ez meg, vagy aki családállításra jelentkezik, annak mit kell gondolnia a világról ahhoz, hogy ott jól tudjon működni?
Semmit nem kell gondolnia a világról, amit én gondolok. Eljönnek emberek teljesen más világnézettel és más világképpel, és ezt nem fogom nekik elmondani, tehát nem beszélünk erről, hanem akkor ez egy tapasztalati történet.
Tehát akkor ott szinkronizálódik valami, anélkül, hogy ki lenne mondva. Valami univerzálisabb, még annál is, mint amit lehet gondolni egyébként. Igen. Így.
Ehhez kell, hogy egy légtérben legyünk?
Mire gondolsz, hogy családállítás Skype-on keresztül?
Nem mondom, mire gondolok. Annyira beszéltél erről a mindenütt jelenlévő térről, hogy eszembe jutott Uri Geller. Neked megvan az ő neve? Na, Uri Geller azt csinálta, hogy ült valahol egy stúdióban, és azt mondta, hogy na most pedig az én energiáimmal meg fogok mozgatni órákat ott kint a lakásokban, ahol ti ültök. És hogy én gyerek voltam, de nálunk elindult egy olyan óra, ami előtte soha. Szóval most itt tudunk olyat csinálni, hogy azok, akik hallgatnak bennünket, azok úgy megérezzék azt a teret, azt a szeretet terét, amiről te beszéltél, maguk körül, ahol ők ott vannak.
Nem hiszem, hogy ez így működik.
Na.
Hogy akkor most itt valamit mi majd közvetítünk, és prezentáljuk, hogy ez a tér hogy működik. Tényleg hiszek abban, hogy ennek meg kell nyílni. Neked kell ennek megnyílni. Nem nekem kell előidéznem valamit, hanem valahogy neked kell nyitottá válnod.
Szóval, hogy a te tudatod nem is játszik ebben nagy szerepet?
De. A te tudatod is nagy szerepet játszik ebben. Hatunk egymásra.
Akkor azt kérdezem, hogy az állítónak a tudata, az lehet-e korlát? abban, hogy ahogy az én tudatom megnyílik egy ilyen állításkor. Vagy már nagyon...
Ezt most nem értettem, ezt igen. a kérdést.
Szóval, hogyha te vagy az állító,
igen.
vajon az én tudatom tud-e tágabbra nyílni, mint a tiéd? Ha te vagy az állításnak a vezetője.
És a te tudatod tud-e tágabbra nyílni,
igen.
mint az enyém?
Vagy pedig a te tudatod lehet korlátja az én megnyílásomnak.
Én azt gondolom, hogy tud tágabbra nyílni a te tudatod és a te érzékelésed, mint az enyém.
És akkor történhetnek ott olyan dolgok, amiket te is csak így csodálkozva nézel, és...
Szoktak is történni ilyen dolgok, amikor csak csodálkozva nézünk, és már nem is tudjuk értelmezni, hogy ott mi történt, de van egy határozott megélésünk és megérzésünk arról, hogy itt most történt valami.
Uh-huh. És a megnyílást azt, hogy... Én nem voltam még állításon.
Hát legfőbb ideje.
Tessék?
Hát legfőbb ideje, hogy...
Hogy állítassak egyet.
Elmenj egyet, igen.
Hogy a megnyílás, azt hogyan generálod?
Hagyjuk a generálod. Talán keres valami más szót. Hogyan segíted létrehozni, vagy létrejönni?
Valamennyit beszélek arról az elején, hogy mi történik ott azzal, mert ugye elkezdődik egy folyamat, valahogy az emberek beleérkeznek ebbe a nem mindennapi megszokott élethelyzetbe. És aztán elindulnak az állítások. És azt mondom, hogy ezt tapasztalni kell. Tehát most olyas valamiről beszélünk, ami egyébként ténylegesen egy tapasztalati történet.
Jó, csak elgondoltam, hogy hallgat minket olyan, aki nem állítódott uh-huh. még. És hogy mi az, amit ebből el lehet tudni mesélni. És mi az, amit nem. Azt már kezdem érzékelni, hogy mi az, amit nem.
Amit talán el lehet mesélni, az a... ahogyan a képviselők jelen vannak ebben a térben. Hiszen ez úgy zajlik, hogy megkérnek téged. A csoportban nagy részben nem ismerik egymást az emberek. Valaki elmondja a történetét, elmondja a problémáját, és utána meg fognak kérni téged arra, hogy képviseld az ő életének valamelyik szereplőjét. Legyél az anyukája, az apukája, a nagymamája, a nagypapája, és aztán te felállsz, bemész ebbe a térbe, és elindul valami. És egyszer csak azt veszed észre, hogy mozdulsz. Nem tudod, hogy miért mozdulsz, nem tudod, hogy miért állsz arrébb, nem tudod, hogy miért mosolyogsz, vagy miért kezdenek el folyni a könnyeid. És ez valami nagyon finoman áthat. És ez egy nagyon konkrét tapasztalás. És ott vagy ebben, és nem érted. És közben akinek az állítása zajlik, ő nagyon pontosan tudja azt, hogy mi történik.
Hát szellemek jönnek ki a palackból, hogy ilyen profán legyek.
Igen, csontvázak a szekrényből.
Csontvázak dőlnek ki a szekrényből. Mely csontvázakról és szellemekről elvileg tudok, gyakorlatilag vagy igen, vagy nem. Vagy van róla fogalmam, vagy nem. És akkor mi van? Mikor ez így felszabadul, sírunk, nevetünk, és mi van utána?
Ezt talán nem itt kell kezdeni. Ezt talán ott kezdeném, hogy réges-régen az ősidőkben, amikor még a családállítás úgy zajlott, hogy beszéltünk, visszajelzéseket kértünk a résztvevőktől, és történeteket szőttünk mindarról, ami történt a térben, akkor ez egy nagyon furcsa történetmesélés volt, és megpróbáltuk ezeken a történeteken keresztül feloldani a problémának a gyökerét. Akkor is nagyon sok minden történt, akkor is végig kellett menni a folyamaton. Tehát itt pontosan ugyanúgy folyamatokban kell gondolkodni, mint egy pszichoterápiában. Nincs olyan, hogy elmegyek egy állításra, hazamegyek, és akkor holnaptól minden megváltozik. Elmegyek egy állításra, látom, hogy mi történik bennem azzal a történettel, amiért én oda mentem, milyen megoldás tud születni erre a történetre, és régen nagyon, tudod, hogy az elején ezeket a megoldásokat mi adtuk, akik vezetjük az állítást. Hogyha te arrébb mész, meghajolsz az édesanyád előtt, kimondod, hogy én vagyok a kicsi, és te vagy a nagy, akkor ezzel majd megoldódnak a dolgok, és ezzel fognak megoldódni a dolgok. Már nem itt tartunk. Egyre kevesebbet avatkozunk bele. Ugye ez egy alapszichoterápiás tétel is, hogy csak az lesz a tiéd, amire te rájöttél. Én hiába mondom meg neked a megoldást, amíg nem mentél végig a folyamaton, addig te azt nem fogod tudni alkalmazni, nem fog semmi változni az életedben. És most már nagyon szép megoldások születnek anélkül, hogy beavatkoznánk, és nem tudjuk, hogy mi lesz a megoldás. Lehet, hogy ami neked egy adott problémára megoldás, az egy másik embernek ugyanarra a problémára teljesen más megoldása születik. És ugye itt érzelmileg történnek dolgok. Itt egy érzelmi átdolgozás történik a családállítás keretében. De haza fogsz menni, és ezt tudatosítani is kell. Ezt végig kell gondolni. Logikusan is tudni kell azt, hogy mi történt velem, az miért történt, az hogyan történt, ehhez én hogyan kapcsolódom. Ez a tudatosítás fázisa. És aztán ezt meg kell tudnod csinálni az életedben. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy kemény munka. Hű. Így jó lesz.
Azt azért kapcsoltam le egyébként, mert...
Hát mert...
Így szólt az apja, már felnőtt lány vagy, indulj az útra, áldásom rajtad, elment hát Anni a városba messze, azt hitte akkor, hogy mindörökre
Na jó, de akkor veled, Péter, tulajdonképpen mi történt? Értem, hogy volt egy ilyen oktató-nevelő, bemutató, mit ne csináljunk, hogy ne csináljuk. És azt mondod, hogy de ez befordult, illetve óhatatlanul, akaratlanul is elindult ott valami. Veled mi történt? Mert hogy mibe keverted magad?
Amikor mondtad, hogy hazamenve az ember ezt, akkor racionálisan is át kell, hogy gondolja. Na ez nekem nem nagyon szokásom. Lehet, hogy ezért hatástalan nagyon sok pszichoterápiás próbálkozás így magammal kapcsolatban. Minden esetre, tehát hogy a kérdésre az a válaszom, hogy nem pontosan emlékszem, hogy aztán mi történt meg, hogy történt. Tehát ez így nincs meg. De azt tudom, hogy van egy olyan hiedelmem, hogy ezek olyan fontos lépcsőfokok azon az úton, amit akár fejlődésnek is lehetne nevezni. Tehát, hogy van egy ilyen mély meggyőződésem, hogy...
És ehhez te nem kell lesz. Legalábbis így a tudatos agyad nem kell.
És azt gondolom, hogy hát jó lenne, ha lenne, azt azért hadrendbe tudnám állítani, de hogy ezzel kell együtt élnem, hogy az tudatos agyam az kevésbé vesz ezekben a folyamatokban részt. Igen.
Az nagyszerű, hogy a tudatos agyad kevésbé vesz részt ezekben a folyamatokban, mert ez azt is jelenti, hogy érzelmileg oda tudod adni magadat ennek. Vagy nem, de mégis valahogy benne vagy. Én arra mondtam ezt a tudatosítás dolgot, hogy egy probléma akkor van megoldva, hogyha, és maga a tudatosság fogalma ezt jelenti, hogyha érzelmileg, gondolatilag és akaratilag át tudom dolgozni. Tehát mindhárom szinten az adott problémát meg tudom fogni, meg tudom érinteni, át tudom dolgozni, és akkor tényleg megváltoznak a dolgok. Akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy fél éve nem veszekedtem az anyukámmal. Hát ez fantasztikus. Fél évig észre se vettem, hogy megváltoztak a dolgok, de most látom, hogy végigmentem valami folyamaton, megváltoztak bennem a dolgok, és ezáltal a kapcsolataimban is megváltoztak a dolgok. Én erre értettem a gondolkodást.
Mm-hmm. Szerinted kinek érdemes családállításra mennie?
Én abban hiszek, hogy mindenkit megtalál a saját módszere és a saját terapeutája.
Igen. Jó, köszönöm.
Abban nem hiszek, hogy kinek érdemes, és akkor itt most elsoroljuk, hogy annak érdemes, aki ilyen és ilyen kvalitásokkal rendelkezik, így gondolkodik a világról, vagy éppen ilyen problémája van. Hiszen sokfélék vagyunk sokféle problémával, de lehet, hogy ami az én problémám.
Na, akkor segíts egy kicsit konkrétabban, megmondom, hogy miért kérdezem. Mondjuk én dolgozom coachként, és van valaki, aki nagyon az önismereti útnak az elején van, nem hallott még önismereti terápiáról, nem hallott még családállításról, nem hallott kineziológiáról, önismereti csoportokról, pszichodráma, semmiről nem hallott.
Ettől automatikusan az elején van az önismereti folyamatnak, hogy nem
azt
járt?
Azt gondolom, hogy igen. Járt ilyen, igen. Hogyha sehova nem járt, akkor elején van az önismereti folyamatnak, igen. Elég kategorikus vagyok, nem?
Igen, tehát önismeretet csak mások által tudunk
igen,
szerezni.
Tehát, hogy te az azt hiatt, állítod, az, hogy az, aki az nem
állítás, igen, az az állításom, hogy igen. Uh-huh. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Na, de a kérdésemet akarom, vagy szeretném itten artikulálni. Nevezetesen, hogy hát, ha örülne az illető annak, hogyha érzékelek valami olyat, amihez, hogyha kapna szakembertől segítséget, akkor ott tovább tudna mozdulni. Mondjuk van egy Auschwitzban elpusztult nagymama, és most pedig a gyermekének a boldogtalansága foglalkoztatja, és hogy ő maga is éppen krízisben van. Szóval, hogy akkor, ha valami ilyesmit érzékelek, akkor jusson eszembe a családállítás, vagy valami más jusson eszembe. Tehát, hogy mit akarok kérdezni?
Én erről teljesen másképp gondolkodom, mint amit elkezdtem mondani.
Na. Hallgatlak.
Ott ül veled szemben ez az ember. Alapvetően, ha krízisben van, akkor semmi más ne jusson eszedbe, csak támogatás. Tehát ez itt alapjó. Ezt tegyük külön. Emberünk nincs krízisben, de a gyermekének a sorsa foglalkoztatja, és van egy Auschwitz, van meghalt nagymama. És ott ül veled szemben, és egyszer csak eszedbe jut a Kövesdi Krisztina. Akkor kérlek, küld el. Vagy egyszer csak eszedbe jut valaki más, akkor oda küld el. Vagy de... azt érzed, hogy de te most vele így tudnál haladni, akkor kérlek, ne küld sehová.
Uh-huh. Szerinted az Eszterházy Péter hány családállításon és ilyen önismereti csoportterápián vett részt?
De talán az írásaink keresztül megfüröztötte magát másokban.
Hát igen, vannak feldolgozási módszerek, igen.
Szóval, hogy ennek az évszázadnak az egyik legnagyobb géniuszát most így példaként hozod, az nem fair. Azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik nem a tradicionális utat járják. Ez az egyik, amit
vagy
gondolok.
Vagy olyanok, akik a tradicionális utat járják.
Meg azt is gondolom másik oldalról, hogy vannak azok a zsenik, akik a saját ihletettségükből és a saját spirituális megéléseiktől vezéreltetve, a saját útjukon járva biztos, hogy nem kell, hogy önismereti terápiába menjenek, vagy családállításra. De hát akkor mutass nekem még egy Eszterházy Pétert, és akkor persze azt mondom, hogy jó, hát nem.
Nem tudom, hogy ez hol van, de aki eleget tudott beszélni, olyan szerencsés, hogy eleget tudott beszélgetni, vagy eleget volt együtt jól a családtagjaival, vagy hogy érdeklődő volt, vagy kíváncsi, vagy nyitott, vagy transzparens a légkör.
Ja, várjál, én nem gondolom egyébként, hogy értelmes dolog, nem, hogy amúgy önismerettel kell foglalkozni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az életet kell élni.
Igen, erre...
Nem, tehát, hogy a normális ember az furfarag, gyereket nemz, ami egy elég örömteli foglalatosság remélhetőleg, mert nem akkor viszont érdemes terápiába menni. Tehát, hogy gyereket nevel, vacsorát főz, vacsorát megeszi, tévét nem néz.
Már megint nagyon elvágólag.
Világos, na, csak azt akarom mondani, hogy vannak az életnek normális tevékenységei, és az önismeret az nem tartozik ezen normális tevékenységek.
Na, ezt akartam hallani.
Igen, akkor jó. Akkor bingo, akkor egyetértek. De hogyha szenvedsz, hogyha bajod van, akkor létezik az az út, amin az Eszterházy Péter járt, hogy sok mondatot leír, méghozzá olyan mondatot, amik teremtő mondatok. Hú, elolvastam a gyászbeszédet. Uh-huh. Csodálatos volt. Szóval, hogy teremtő élő mondatokat, ahol újra teremti tulajdonképpen az életet, hogyha ilyen mondatokat tud valaki írni, az ne jöjjön családállításra.
Hát Isten
már. Igen. De neki eszébe sem jut. Ugye. Ahogy mondod.
De van egy megvilágosodásom, ezt meg kell, hogy osszam veletek.
Légy szíves!
Hogy miért kezdtünk el a bűnről beszélgetni az elején. Ez engem nagyon foglalkoztatott, hogy azért úgy belecsaptunk keményen. Uh-huh. És most megjött a válasz rá, hogy Eszterházy Péter mindannyiunkat foglalkoztat. Én is talán tegnap posztoltam ki a Megbocsátásról című írást tőle. Nagyon-nagyon megragadott. És abba... bűnösök vagyunk, mi is, van egy ilyen mondat. Az idő is mi vagyunk, és bűnösök vagyunk mi is. És annyira erőteljes volt ez a jelenlét mindannyiunkban, hogy egyszer csak elkezdtünk a bűnről beszélgetni. Ez a családállítás. Uh-huh. Ez a tér. Uh-huh. ahogyan egymásra hangolódunk, ahogy jönnek inspirációk, az hagyjuk megjelenni, mert mindannyian odaadjuk magunkat ennek. Ez hogy történt.
Van egy, azt is most olvastam ma vagy tegnap, Vörös Marti, hogy meghalni bűn. És az Eszterházi gyász folyamat kapcsán jöttek elő ezek az idézetek. Meghalni bűn. Ilyen értelme mindannyian előbb-utóbb bűnösök leszünk.
És azt is hozzátehetjük, hogy hány ember nem él. Hiába élnek, lélegeznek, léteznek, és mégsem élnek. És talán nekem ez van az ászromra tűzve, hogy megtanítani élni.
Hú, még beszélj, kikeresek most még egy Eszterházit ezzel kapcsolatban, pont ma.
Ezt hogy érted, hogy...
Hogy elfelejtettünk élni. Elfelejtettünk örömben lenni, kapcsolódni, társaságban lenni, vacsorát főzni, gyengédnek lenni, ölelni. Hogy ez valahogy úgy elveszett. Legalábbis az én környezetemben is, akikkel dolgozom biztosan.
Azt írja a Kardozósban az Eszterházi, hogy nem élek elég radikálisan. Úgy élek, mintha az öröklét várna, s nem a teljes megsemmisülés. Vagyis jövőm rabságában élek, s nem halandóságom végtelen szabadságában. Ez a halandóság végtelen szabadsága, hogy mindent. Tehát nem valamihez képest, és mérlegelve is.
Tökéletesen akarva csinálni.
Így van.
És hogy amit éppen csinálok, azt is tudatosítsam, hogy miért és hogyan és miként.
Mint és ahogy, ha nem.
De most például tudatosítottad, hogy ez
mi
a...
Mi történt velünk.
Igen, hogy így hirtelen a bűn, az hogy került be ebbe a térbe. És hogy enélkül a tudatosítás nélkül azt gondolom, hogy szegényebbek lettünk volna mindannyian.
És akkor rögtön lemodelleztük azt a folyamatot, amiről beszéltem. Hogy érezni, tudatosítani, és akaratilag átdolgozni.
Tehát, hogyha jön az intuícióm, és akkor visszatérek arra, hogy javasoljak-e valakinek valamit, akkor hagyatkozzam arra, és ne akarjam kimatekozni a racionális elmémmel, hogy neki arra lenne szüksége, hogy mert, hanem hogyha jön egy ilyen gondolat, akkor bízhatok abban, hogy ez...
Én feltétlenül erre bíztatnálok.
Ez nem a kalandoroknak a bátorítása, hogy nem kell szaktudás ahhoz, hogy te igazán hatékony segítőként legyél ott a másik mellett, hanem bízd magad az intuíciódra, és csináld, amit csinálsz.
Akkor, amikor már olyan nagy tudásod van, és annyira ismered a szabályokat, hogy bátran oda bízhatod magadat az intuíciódra. Ja, akkor értem. És csak akkor.
Az más. Jó, így ezt így vettem. Oké. We'll be right back.
Rádió Bézs.